Befejeztük a múltkor az Ószövetségi részét a bibliaismereti sorozatunknak, tehát sokkal többet nem fogok mondani az Ószövetségről, csak mielőtt az Újszövetségről kezdenék beszélni, az Ószövetség utolsó három versét szeretném még felolvasni, mert azok adják a kapocsot. Az Ó és az Új Szövetség között. A Malakiás könyve utolsó három versében van egy figyelmeztetés, amely mind azokra szól, akik végig olvasták az Új Szövetséget. Majd látni fogjuk, hogy az Új Szövetség végén is van ilyen figyelmeztetés, hogy nem szabad hozzátenni, vagy belőle kihagyni, de az Ószövetség utolsó három versében három fontos dolgot olvasunk. Így szól az Ószövetség utolsó három verse Malakiás könyvéből. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és a törvényekre, amelyeket általa parancsoltam az egész Izraelnek a Horeben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulásról ne sújtsam a földet, amikor eljövök. És amikor a zsidók ezt olvasták, a 23. verset még egyszer szokták olvasni. Mert ne legyen az az utolsó szó, hogy pusztulás vagy pusztítás. Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja. Olyan. Mózes. Az az első dolog, amire visszautal ez az utolsó. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására. Mózes egyik legfontosabb tanítása az, hogy majd eljön egy olyan tanító, mint ő, aki az Isten igéit fogja elmondani, és őre el kell figyelni, mert ő lesz az, az a fiú, aki megoldja majd a bűn problémáját. Aztán elhangzik az, hogy lesz még egy darab proféta, olyan, mint Illés, aki visszatéríti Isten népét a helyes útra, mielőtt eljön az Úr félelmetes napja itt a végén, hogy pusztulással ne sújtsam a földet. Tehát eljön a fiú, előtte jön még egy proféta, és mindketten azon lesznek, hogy Isten népe megtalálja az utat vissza az atyához, vissza a szövetségbe, vissza abba a kapcsolatba, ahol minden rendben van Isten és ember között. Ezzel záródik az Ószövetség. És akkor lehet néhányakat lapozni. Lukács első fejezetéből fogunk mindjárt néhány verset olvasni. Igazából egy 2,5 évvel ezelőtt elég alaposan foglalkoztunk Lukács evangéliumával. Csak néhány dolgot szeretnék kiemelni. Az első az, hogy a fontos emberek előtt mindig jön egy hírnök. Egy fontos ember nem csak úgy jelenik meg, mindig van valaki, aki előkészíti az útját. Amikor szervezik a Sziget Fesztivált, a nemzetközi popsztára küldenek egy ember, aki hoz egy listát, hogy a zenész mit kér, hogyan kéri, milyen szobával szeretne lakni, milyen kaját kér, milyen autóval szeretne ülni, milyen boltokat szeretne meglátni, minden le van írva, milyen gitáron szeretne játszani, minden le van írva. Amikor a miniszterelnök ide jönne, nem csak úgy megjelenik, hanem küld valakit, aki előkészíti a dolgokat, hogy hogyan is kell őt fogadni. Nos, az Úr Jézus előtt is jött valaki. De az Úr Jézus annyira fontos, hogy még az ő hírnökének is volt egy hírnöke. Mielőtt megszületett Keresztelő János, jött egy angyal Istentől, aki szólt Keresztelő János apjának, hogy majd lesz egy fiad. Annyira fontos az Úr Jézus, hogy az ő útkészítőjét is elő, vagy a eljövetelét azt jeleníti, azt elmondja egy angyal. Mindjárt itt az, aki előkészíti az Úr Jézus útját. Aztán ugye ugyanaz az angyal néhány hónappal később Máriának is szól. Aztán egy egész angyal sereg szól majd a pásztoroknak, amikor már megszületett az Úr Jézus. Annyira kell odafigyelni. Annyira fontos ő. Ja, ő nem csak a Biblia központi szereplője, ő a világtörténelem központi szereplője. A világtörténelem nem lenne olyan, amilyen az Úr Jézus nélkül, sőt, nem is lenne értelme a világtörténelemnek. Beszéltünk arról is, hogy egy kicsit azért általában másképp van a mi fejünkben a karácsony története, mint ahogy a Biblia leírja. Nemrég egy másik Biblia körben is beszéltünk róla nyár elején, és akkor rákérdeztem, hogy hogyan szoktuk előadni a karácsony történetét, és akkor elhangzottak ugye a dolgok. Aztán megnéztük a Bibliában a karácsony történetét, megkérdeztem, hogy mit tűnik föl, és az egyik bácsi azonnal azt mondta, hogy hát hó nem volt. Hát így is van. Nem beszél hóról a Biblia. Arról sem beszél, hogy akkor érkeztek volna meg Máriáék, amikor, hogy azon a napon, amikor Mária megszült az Úr Jézust, szamás ehol, meg több ilyen érdekes dolog van. Az angyalok üzenetét szeretném felolvasni Lukács második fejezetéből. Lukács 2, a 8. verstől. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken, a szabad ég alatt, és őrködtök éjszaka anyájuk mellett. És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. Az angyal pedig ezt mondta nekik, ne féljetek, mert íme hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek, aki az Úr Krisztus a Dávid városában. A jel pedig ez lesz számotokra, találtok egy kisgyermeket, aki depojálva fekszik a jászolban. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Miután elmentek tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz, menjünk el egészen Betlehemig, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről üzent nekünk az Úr. Elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. A pásztorok pedig visszatértek, dicsőítve és magasztalva az Istent mindazért, amit pontosan úgy hallottak és láttak, ahogyan ő megüzente nekik. Ott van a Dávid, a Dávid városában hallottunk a múltkor arról, hogy Isten azt ígérte, hogy Dávid házát építi. Itt van az a szó, hogy Krisztus, ami azt jelenti, hogy felkent, vagy másképp messiás. Megszületett az, aki a messiás, aki megoldja majd a bűn problémáját. És az angyalok dicsérik az Istent érte, illetve azt mondják, hogy ezáltal lesz a földön békesség. Tehát itt néhány versben az egész Ószövetségnek az ígérete itt visszataláljuk. Dióhéjban a legfontosabb dolgokat. A pásztorok nem buta emberek voltak, ők is tudták, hogy ki lesz az a fiú, aki megoldja majd a bűn problémáját. Ezért mentek el megnézni. Mert különben ugye nem foglalkoztak volna az egésszel. Isten népe várta a Messiás eljövetelét. A két bibliai rész között általában van néhány üres lap. Nem minden biblia fordításban betartják még azt a szabályt, de elvileg az Ó és az Új Szövetség között van néhány üres lap. Mert miután Isten befejezte a mondani valóját az Ószövetségben, Malakiás próféta könyvében, 400 évig nem szólt. 400 évig nem lépett fel új próféta. Ez volt a vihar előtti csend, ha szabad így mondanom. Isten népe, mondtam a múltkor is, egy dolgot megértett. Hogy nagyon jól kell odafigyelni arra, és mind arra, amit Isten addig mondott. Mert az így be fog következni. Hát a 400 év alatt egyre nagyobb lett a feszültség. Vajon mikor jön már ez a Messiás? Nincsen Istennek új mondani valója? Miért nincs? Hát akkor már csak egyet várunk, a Messiást. És akkor a 400 év után itt van ez a jelenet. Pásztorok. Ugye később jön a három bölcs is keletről, és meglátogatja az Úr Jézust. Aztán még egy történetet olvasunk az Úr Jézus gyermekkoráról, amikor 12 évesen a templomba maradt gyakorlatilag, miután a szülei már haza akartak indulni. De nem is az a fontos, hogy mi történt az Úr Jézussal a gyerekkorában. Az a fontos a mi számunkra, hogy mit mondott és mit tett az Úr Jézus attól a pillanattól fogva, hogy ő hivatalosan elkezdte a szolgálatát. Ezért van az, hogy olyan keveset tudunk az Úr Jézus gyerekkoráról. A legfontosabb, amit tudnunk kell, hogy eljött. Testet öltött az, aki asszonytól születik, a férfi ereje nélkül, és aki megoldja majd a bűn problémáját. Ezért ír Lukács két teljes fejezetet csak a karácsonyi történetről. Ez a bevezetés. Azt nagyon jól kell megérteni, hogy milyen nagy dolog. Utána csönd van. Nagyjából 30 évig csönd. Nem olyan fontos a mi számunkra, hogy mi történt a 30 év alatt, az a fontos, hogy az Úr Jézus hogyan kezdett fellépni. És hogy azt megértsük, a Márk evangéliumának első fejezetét kell megnéznünk. Ugyanaz a történet minden evangéliumban előfordul, de én mégis a Márkból szeretném felolvasni. Márk evangéliuma első 13 versét olvasom. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete, amint meg van írva Ézsaiás próféta könyvében. Íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó hangja szól a pusztában. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Történt pedig, hogy János keresztelt a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke, kimentek a jeruzsálemiek is mind, és, amikor megvallották bűneiket, megkeresztelt őket a Jordán vízében. János ruhája teveszőrből volt, derekán bőrövet viselt. Sáskát evett, meg erdei mézet, és ezt hirdette, utánom jön, aki erősebb nálam, és én még arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel kereszteltelek meg titeket, ő pedig Szentlélekkel fog megkeresztelni. Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názaretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. És amikor jött ki a vízből, látta, hogy megnyílik a menny, és leszáll rá a lélek, mint egy galamb. A mennyből pedig hang hallatszott, te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. A lélek pedig azonnal kivitte a pusztába, 40 napig volt a pusztában, miközben kísértette a sátán. Vad állatokkal volt együtt, és angyalok szolgáltak neki. Ez az Úr Jézus hivatalos fellépésének a kezdete. És nagyon jól kell megérteni, hogy amikor az Úr Jézus kezd fellépni, még az Ó szövetség alatt vagyunk, még a régi szövetség alatt vagyunk. Az új szövetség, az új korszak, az Úr Jézus föltámadásával kezdődik. Tehát amikor ezt akarjuk megérteni, hogy mi történik, amikor keresztelő János fellép, akkor vissza kell lapozni az Ószövetséghez. Ja, a János keresztsége nem keresztény keresztség. A János keresztsége ószövetségi keresztség. És egy nagyon furcsa dolog, mert az egész Ószövetségben elég sok helyen ír a Szentírás mosakodásról, amikor az ember önmagát kell megtisztítania. Ki kell mosni a ruháját, a testét, utána újra megjelenhet Isten előtt. Ilyet elég sok helyen találunk Mózes 5 könyvében, hogy az ember mossa meg magát, és a második napon újra tiszta lesz. Csak egyetlen helyen találjuk azt, hogy az egyik ember megmossa a másikat. Egyetlen egy helyen. És pedig ott, ahol Mózes fölszenteli a papokat. Először a főpapot, utána a többi papot, aki szolgál a templomban. Ez az egyetlen hely az Ószövetségben, ahol Isten embere megmos más embereket. Tehát ez egy felkészítés a papi szolgálatra. Mit tesz itt keresztelő János? Ő visszatérésre hívja föl az embereket. Előkészíti az Úr Jézus útját, ugye mindjárt megjelenik az, aki elhozza a bűnbocsánatot. Hogyan kell arra felkészülni? Hát úgy kell arra felkészülni, hogy a zsidó ember, az átlag ember is olyan szent legyen, akár a pap a templomban. Ezért teljesen egyedülálló keresztelő János keressége. Ő egy normális, egy átlag emberrel teszi azt, ami eredetileg a papoknak volt fenntartva. Hogy szentek legyenek, elkötelezettek az Isten mellett, és úgy szolgálják. Ezért van az itt, hogy a zsidók ugye megvallották a bűneiket, utána megkeresztelkedtek János keresztségével, azzal az elhatározással, hogy olyan szentek lesznek, mint a papok a templomban, aki minden nap ugye bemutatják az áldozatot, azzal a reménységgel, hogy valamikor eljön az a valaki, aki megoldja a bűn problémáját, és nem kell több áldozatot bemutatni. És akkor megjelenik az Úr Jézus. És János megkereszteli az Úr Jézust. Megint mondom, ez nem keresztény keresztelés. Tehát itt az Úr Jézus nem reformátussá vált. De még katolikussá sem. Ez itt az Úr Jézus főpapi felkenetése. Mielőtt Mózes felkente Áront olajjal, először megmosta. És ez történik itt. Keresztelő János megmossa az Úr Jézust, aki ugye nem vall be semmilyen bűnt, mert neki nem volt mit bevallania, és utána nem ugye olajt tesznek a fejére, hanem a Szentlélek maga leszáll az égből, annak jeléül, hogy elkezdődik az Úr Jézus szolgálata. Ezért keresztelkedett meg a Úr Jézus a Jordánban. Ez volt az ő szolgálati idejének a kezdete. Megkapta a főpapi megmosatást, megkapta a főpapi felkenetést, és utána Isten még mondott dolgokat. Te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. És ebben Isten idézi a saját igéjét. A második Zsoltár 7. versét idézi, és az Ézsaiás 42. első néhány versből idéz. Egyszerre. A második Zsoltár Isten királyáról szól, aki majd uralkodni fog minden népen, mint igazságos fejedelem. Tehát úgy beszél az atya a fiúhoz, mint aki király lesz majd. Először Izrael népén, majd az összes népen. És az Ézsaiás 42 az Isten szenvedő szolgája, aki hirdeti az Isten igéjét, de nem kiabálva az utcákon, hanem hirdeti, hirdeti, aztán szenvedni fog. Az az Úr Jézus prófétai tisztsége. Tehát itt néhány versben mindent láttunk, amit az Úr Jézusról tudni kell. Hogy ő főpap, aki majd nem egy állatot, hanem önmagát áldozza fel. Ő lesz a király, ő fog uralkodni, és ő a próféta, aki elmagyarázza Isten igéjét. Ugyanakkor az első dolog, amit az Úr Jézus hall, miután föl volt készítve a szolgálatára, az az Isten hangja volt. Ugye ez történt az első emberpárral. Isten megteremtette őket, és mi a legfontosabb, amit kettesben élnek át, hogy ott van az Isten, megáldja őket, és elmondja, mi a dolguk. Erről beszéltünk a teremtés történeténél. Tehát az Úr Jézussal ugyanaz történik, mint ami az első Ádámmal történt. Hogy abban a pillanatban, amikor elkezdődik a szolgálata, szól az atya. És mi volt a második nagy dolog az első emberpár életében? Mi történt velük? Hát ugye a kísértés. Ott éltek egy gyönyörű kertben, minden fáról ehettek, nem voltak éhesek, csak éppen jött egy kígyó, aki azt mondta, hogy egyetek arról a fáról is, amiről nem szabad. Mi az első dolog, mi a második dolog, ami történik az Úr Jézussal, miután az atya beszél hozzá? A pusztába ment! Más evangéliumból tudjuk, hogy 40 napig nem evett. Az Úr Jézus éhes volt, amikor jött a sátán. És azt mondta másik, a Mátéban és Lukácsban olvashatjuk ezt, ha Isten fia vagy, de nem biztos, de ha Isten fia vagy, akkor mondd meg ezeknek a köveknek, hogy kenyérré változzanak. Éva nem volt éhes, amikor a kígyó azt mondta, hogy egyél a fáról. Az Úr Jézus éhes volt. Amikor a kígyó azt mondta, hogy nem biztos, hogy Isten igazat mondott, hogy a kígyó mindig azt mondja. Bizonyítsd be! És az Úr Jézus mondja, hogy nem. Mert az ember nem csak kenyérből él, hanem minden szóból, ami az Isten szájából jön ki. Utána, ugye Éva, Ádám Éva az első kísértésbe belebuktak. Az Úr Jézus megállt az elsőt. Aztán megállt a másodikat is. Aztán megállt a harmadikat is. Az majd egy külön történet lesz. Valamikor, nem most. És amikor a sátának már nem volt több fegyvere, mert a sátának gyakorlatilag csak nagyon kevés trükkje van, csak állandóan újra csomagolja azokat, akkor a sátán el is vonult az Úr Jézustól, és az Úr Jézus elkezdte a szolgálatot, szolgálatát. Ahogy olvastuk, ahogy még nem olvastam, de a következő két versben, miután Jánost fogságba vetették, elment Jézus Galileába, és így hirdette az Isten evangéliumát, betelt az idő, és elközelített az Isten országa, térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban. Ez az összefoglalása az Úr Jézus egész szolgálatának. Ezért jött el. És így néhány pontba próbáltam összefoglalni azokat a dolgokat, amelyeket mindenképpen meg kell érteni, amikor az evangéliumokat olvassuk. Az Úr Jézus központi üzenete és az Úr Jézus központi cselekedete az volt, hogy a küszöbön van az Isten országa. A küszöbön van az a pillanat, amikor újra Isten átveszi az uralmat a Földön. Amikor olyan embercsoport támad, akik annyira közvetlen kapcsolatban vannak ő vele, hogy Isten a szívükre írja az akaratukat. Sokkal jobban tudják őt képviselni, az ő szentségét képviselni ebben a világban, mint bárki más az Ószövetség alatt, mert megoldódik a bűn problémája azokban az ember, azoknak az embereknek az életében, akik csatlakoznak a Mesiáshoz. Tehát az Úr Jézus nem új vallást alapított. Ugye egy darab igaz vallás van. Az a vallás, amiről a Biblia ír. Csak két nagy korszak van ebben az egy igaz vallásban. Van az ígéretek korszaka, és van a beteljesülés korszaka. Az Ószövetség és az Új Szövetség. Az Úr Jézus azért jött el, hogy mindenki tegye meg azt a lépést az a régi korszakból az új korszakba. És az a szomorú az egészben, hogy Isten akkori népéből rengetegen nem tették meg azt a lépést. Ragaszkodtak a régi korszakhoz, ragaszkodtak az ószövetségi előírásokhoz, mert nem így ismerték fel, hogy elkezdődött az új korszak. És gyakorlatilag az ortodox zsidók mind a mai napig abban a hibában élnek. Eltévesztik az időket. Az új szövetségi időkben ószövetségi szabályok szerint élnek. És az baj. Az nagy baj. De hát legalább az ígéreteket tudják. Ismerik. Arra kellene őket vezetnünk, hogy elfogadják a változást. Hogy már elkezdődött az új korszak. De nekünk nagyon fontos ezt azt megértenünk. Egy darab igaz vallás van. Erről az egy darab igaz vallás egy szent könyv íródott. A Biblia. És ha az egy darab igaz vallást akarjuk megérteni, akkor az egészet kell olvasni. Nem csak az Új Szövetséget. Mert nem értjük az Új Szövetséget, ha nem olvassuk hozzá az Ószövetséget. Igaz, természetesen, hogy amikor Ószövetséget olvasunk, sok mindenről olvasunk, ami ránk nem vonatkozik. Mindig meg kell nézni, hogy kinek szól az Isten, melyik korszakról beszél. Ezért vannak olyan dolgok az Ószövetségben, amelyek ránk már nem vonatkoznak. De vannak olyan dolgok is, amelyek ránk is vonatkoznak. És csak akkor fogjuk az egészet megérteni, ha az egészet olvasjuk, és próbáljuk összefüggésében megérteni. Az ószövetségi ígéretek az Úr Jézusról szólnak. Amikor az Ószövetségben Isten elmond valamit arról a fiúról, aki megoldja majd a bűn problémáját, akkor mindaz beteljesül az Úr Jézus életében, szenvedésében, halálában, feltámadásában, sorban. Ezért mondhatjuk azt, hogy az egész Bibliának a központja az Úr Jézus. Bármit olvasunk a Bibliában, az valamilyen formában az Úr Jézushoz kapcsolódik. És ha valaki úgy magyarázza a Bibliát, hogy nincs benne utalás az Úr Jézusra, akkor valamit nem látott, valamit kifelejtett belőle. Akkor azt szóba szabad tenni, hogy így nem lehet, így nem szabad Bibliát magyarázni, mert ha az Úr Jézus nincs benne a magyarázatban, akkor pont a lényeg hiányzik. És ezt nem emberek találták ki, hogy az egész Biblia az Úr Jézusról szól, és hogy az ígéretek őről szólnak, hanem ezt az Úr Jézus mondta. Hogy ez egy vád a keresztények felé, nem csak zsidóktól. Hogy hát az ős egyház kitalálta, hogy mindez történt az Úr Jézus életében, de ő soha nem mondta, hogy ő az. De igen. És többször is. A legjobb példa talán János 10, ahol az Úr Jézus úgy beszél magáról, mint a jó pásztor. De nem az Úr Jézus találta ki ezt a hasonlatot. Ez egy ószövetségi hasonlat. Ezékiel 34-ben. Az Isten beszél önmagáról, mint jó pásztorról. Én vagyok a jó pásztor, mondja az Atya az Ószövetségben. Én vagyok a jó pásztor, mondja a Fiú az Új Szövetségben. Aztán később hozzáteszi, hogy én és az Atya egy vagyunk. És a zsidók már köveket is ragadnak, hogy megöljék. Mert Isten eltette egyenlővé önmagát. Az Úr Jézus mondta el, hogy ő kicsoda. Nem nekünk kellett kitalálnunk, sőt, ha alaposan végigolvasjuk az evangéliumokat, akkor rájövünk arra, hogy a tanítványok inkább nem értették, hogy mit mond az Úr Jézus. Amikor önmagáról azt mondja, hogy ő a Messiás, hogy ő szenvedni fog, hogy még sok minden hátra van. Ők inkább félre értettek sok mindent. És szükségük volt arra, hogy a feltámadása után az Úr Jézus még 40 napig beszélgessen velük, és magyarázza el még egyszer, hogy hogy is volt az egész. És amikor csodákról olvasunk az evangéliumokban, akkor meg kell értenünk, hogy a csodák nem öncélú erőfitoktatások. Ugye az Úr Jézus nem Harry Potter, aki megmutatja, hogy mire képes, hogy mit tanult. Nem is a csoda, nem is a gyógyulás a legfontosabb. Az Úr Jézus azért tesz csodákat, és azért gyógyít meg embereket, hogy a tanításra figyeljenek. Hogy hitre jussanak az emberek, hogy elfogadják, hogy az Úr Jézus a Messiás, aki még bűnbocsánatot is adhat. A csoda egy messiási jel, amely alátámasztja az Úr Jézus tanítását. És mi történik? Az evangéliumokban elég sok helyen, hogy az emberek látják és elfogadják a jelt, a csodát, az ingyen kenyeret, a gyógyulást, de már nem kíváncsiak arra, hogy az Úr Jézus mit mond, mi a tanítása. És ez baj. Mert az a lényeg. Tehát az Úr Jézus a központi szereplője a Bibliának, a mondani valója önmagáról a legfontosabb, utána a mondani valója rólunk, és harmadik vagy negyedik helyen áll az, hogy az Úr Jézus hogyan mutatta meg, hogy ő valóban Isten fia, aki le tudja győzni az Isten ellenes erőket is. Mindig ez a sorrend. És ha csodáról olvasunk, ha gyógyulásról olvasunk, akár a mai napon nem a Bibliában, hanem folyóiratokban, akkor mindig az a kérdés, hogy vajon, ahogyan írnak ilyen gyógyulásokról, az tovább vezet-e az Úr Jézus tanításához, illetve az Úr Jézus személyéhez? Vagy pedig valami gyógyító áll a középpontban, aki nem az Úr Jézus. Ha valami gyógyító áll a középpontban, akkor el lehet felejteni az egészet. Akkor nem biblikus. Akkor biblikus, ha a gyógyítás a tanításhoz és azon keresztül az Úr Jézus személyéhez vezet. Ezt a három dolgot látjuk az Úr Jézus fellépésében. És akkor érkeztünk meg az Úr Jézus életének utolsó néhány napjához, a helyettes áldozathoz. Szeretném leszögezni, hogy az Úr Jézus szenvedése nem a korbáccolással kezdődött. Ugye az Úr Jézus eredetileg az atyánál volt. Minden volt az övé, ami az atyáé volt. Isten teljes dicsősége. És azt mondja a Biblia, hogy megüresítette magát, szolgai formát vett föl, emberré lett, és ugye milyen körülmények között született. Nem a mennyi dicsőségbe, hanem egy jászolba. Aztán, amikor kezdett föllépni, elmondta Isten evangéliumát. És vajon odafigyeltek el az emberek? Hát, nem nagyon. Akkor megmutatta, hogy nem csak dumál, hanem ő valóban Isten fia. Meggyógyított embereket, szabadított embereket, tisztátalan lelkektől. Azért, hogy az emberek odafigyeljenek a tanítására. És? Odafigyeltek a tanítására? Hát sokan jöttek, hogy én is szeretnék meggyógyulni, és az Úr Jézus volt olyan jó, hogy mindenkit meggyógyított, de nem az volt a lényeg. Az volt a keret. Aztán egy másfél évvel később már jönnek olyan emberek is, akik belekötnek az Úr Jézus tanításába. Márpedig az nem is így van. Márpedig azt nem is szabad mondani. Ha jól látjuk a dolgokat, akkor gyakorlatilag az Úr Jézus egész élete szenvedés volt. Valamilyen formában. A szenvedése csúcsa. Az volt az utolsó hét. De az élete nem valami szupersztár élete volt. Ugye, mint a musicalben. Jézus Krisztus szupersztár. Hát itt valamit eltévedtek. Nem egy szupersztár élete volt, hanem szenvedés, akár ilyen, akár olyan formában. És a húsvéthoz vezető esemény sorozat valójában a János 11-ben kezdődik, amikor az Úr Jézus feltámasztja Lázárt a halálból. Az Úr Jézus elsősorban Galileában tanított és tette meg a csodáit. Természetesen a nagy ünnepeket Jeruzsálemben ült, ott pedig főleg tanított, és meggyógyított néhány embert. De bő egy héttel a halála előtt az Úr Jézus Jeruzsálem közelébe megy, egy faluba, és az egyik legnagyobb csodáját teszi, amit élete folyamán tett, egy 4 napja halott embert feltámaszt a halálból úgy, hogy kinn áll az Úr Jézus, és csak annyit csinál, hogy szól a hullának. Lázár, gyere ki! Semmi trükk, nem ment be. Ugye a sír le volt zárva, a hullának már szaga is volt, mindenki tudta, hogy semmi trükk, semmi ikertestvér, semmi más, van egy hulla a sírban, és van egy ember kint, aki csak annyit mond, hogy Lázár, gyere már ki! És a hulla kijön a sírból. És nem is hullaként, hanem élve. És ez az a pillanat, amikor azt írja János, hogy Jeruzsálemből rengetegen oda mentek Lázárhoz érdeklődni. Mi volt? Mi történt? Mondd el! És akkor ott Jeruzsálemben is rengetegen kezdenek az Úr Jézusba hinni. És ez nagyon nem tetszik a zsidó vezetőknek, akik attól félnek, hogy majd ők elvesztik a hatalmukat. Ott kezdődik a húsvét története. Mert ha ezt nem tudjuk, akkor nem értjük, hogy amikor az Úr Jézus virágvasárnapon bevonul Jeruzsálembe, hogy honnan jön ez a tömeg? Akik ünnepelik őt. Hát onnan jött az a tömeg, hogy találkoztak Lázárral. Tudták, hogy az Úr Jézus mit csinált ott, Jeruzsálem környékén. Mindenki készült a Páska ünnepére, amit kötelező volt megülni Jeruzsálemben annak, aki megtehette. Ezért rengetegen voltak. Rengetegen találkoztak Lázárral. És akkor bevonul az Úr Jézus Szamár háton, ahogy a próféta mondta. És ezért volt virágvasárnap. Mert az Úr Jézus feltámasztotta Lázárt. Az Úr Jézus azon a napon kisöpri a templom udvarát, hogy az valóban imaház legyen, az imára legyen ott lehetőség. Aztán az Úr Jézus üli az utolsó vacsoráját. Ami nagyon fontos ezt megjegyezni, ugye Páska vacsora volt. Nem akármilyen vacsora volt. Nem spenót vagy töltött káposzta, hanem Páska vacsora. És a Páska vacsorának olyan liturgiája van, rendje van. Előírt rendje, hogy hogyan kell ezt csinálni. A házi gazda egy pohár bor fölött elmondta a kivonulás történetét. A pohár bor képviselte a bárány vérét, aki meghalt ugye az első sülöttök helyett. És az Úr Jézus valami furcsát mond, ami nem volt benne, ami nincs benne a zsidó liturgiában. Mutat a pohár bor, azt mondja, hogy ez az én vérem. Felejtsétek el az egyiptomi bárányt, felejtsétek el azt a bárányt, amit most ettünk, ezek ugye jelképek, ez az én vérem. Ő hozza majd az igazi szabadulást. Nem a fáraótól, hanem a sátántól. És amikor megtöri a kenyeret, és körbeadja, nem azt mondja, hogy most a zsidó asztalfő mondja, hogy ez a sonnyargatás kenyere, hanem azt mondja, hogy ez az én testem. Sonnyargatást akartok látni? Hát majd nézhetitek holnap délután. Ugye onnan ered nekünk az úrvacsora. Az Úr Jézus rámutat arra, hogy ő benne fog megtörténni az, amire a Páska vacsora előre utalt. És egyszer már elmondtam itt, hogy a Páska vacsorát bent kell elfogyasztani. Este 6-tól éjfélig tart. Mind a mai napig egyébként. Mert ugye ki volt kint Egyiptomban? Ugye a halál angyala. Mindenki bent ült a bárány vére, az ajtó félfán, Izrael népe bent elfogyasztotta a bárányt, kint pedig ugye a halál angyala járta Egyiptom földjét. Kint csak az volt, aki a halált hozta. És amikor az Úr Jézus ugye bemártja a falatot, és odaadja Júdásnak, és azt mondja, hogy tedd meg gyorsan, hogy Júdás kimegy. És ugye János azt írja, nagyon találóan két szó van, hogy este volt. Kik voltak benne? Mindenki! Az egész zsidó nép, aki megünnepelt a Páska vacsorát, az benn volt a házban. Ki volt kint? Aki halált hozta. A halál angyala. Az volt kint. Látjátok? Minden megtörténik az Új Szövetségben, amiről az Ószövetség beszél. De ezt csak akkor látjuk, ha az egészet hallottuk már egyszer. És a Páska vacsora után, éjfél után átmegy az Úr Jézus a tanítványaival át a völgyön, a másik hegyre fel, a Getsemáné kertben, és eljön Júdás, aki elárulja őt a zsidóknak. Maradjunk abban. És az Úr Jézus utána két bíróság elé kerül. Ugye először zsidó bíróság elé, utána római bíróság elé. A zsidó bíróság Isten törvénye alapján ítél. A zsidó bíróság az alapján hozott döntéseket, amiket Isten mondott Mózes 5 könyvében. Nagyon aprólékosan összeállították a rendet. És mi történik? Nem sikerül nekik az olyasmit találni, amiért Isten törvénye szerint az Úr Jézust el lehetne ítélni. Próbálkoztak ám, lefizettek embereket, de csak akkor volt szabad valakit halálra ítélni, ha két vagy három tanú ugyanazt mondta az illetőről, egybehangzóan, egymástól függetlenül. És nem sikerült két ilyen tanút találni, akik valamit mondhattak volna az Úr Jézusról, amit ő tett volna, ami ellenkezett volna Isten törvényével. Tehát az Úr Jézus objektíve ártatlan volt. És akkor, mert ugye már eldöntötték, hogy meg fog halni, rákérdezett a főpap. Vajon te vagy-e az Isten fia? És akkor az Úr Jézus mondja, hogy te mondod, így van. Hát ha valaki azt mondja magáról, hogy ő a Messiás, hát akkor ugyanúgy Isten igéje alapján lehetne megnézni, hogy ő igazad mond-e vagy sem. Van legalább 80 ígéret az Ószövetségben a Messiásról. Hát akkor sorba lehetne őket elővenni. De ugye nem azt csinálták. Elítélték. Azt mondták, Isten káromlás. Miért ítélték el az Úr Jézust? Azért, amit ő mondott el önmagáról. Tehát objektív, ártatlan volt az Úr Jézus. Azért ítéltek el, amit önmagáról mondott. És azt nem is nézték meg, hogy az igaz-e vagy sem. Aztán oda viszik a római bírósághoz. És ugyanaz történik még egyszer. Pilátus nem Isten törvénye alapján, hanem az emberek törvényei alapján hoz ítéletet. Ugye a görögök jók voltak filozófiában, a rómaiak jók voltak jogban. Gyakorlatilag mind a mai napig a római jog képzi a mi jogrendszerünk alapját itt egész Európában. És Pilátus ugye tudja a törvényeket, és azt mondja, nem találok semmit. Akkor miért ítéli el mégis az Úr Jézust? Azért, mert amit az Úr Jézus mondott önmagáról, az nem tetszett a zsidóknak. Tehát megint ugyanaz. Az Úr Jézus nem halt meg azért, mert valamit rosszul csinált volna. Bebizonyosodott, hogy ártatlan, semmit nem vétett. Az Úr Jézus azért ölték meg, mert ő mondott valamit önmagáról. És nem is nézték meg, hogy az igaz-e vagy sem. Abból indulta ki, hogy az nem lehet igaz. És itt látjuk a bűnnek a legrosszabb arcát. Ha objektíve egy dolgot találtak volna, ugye, amit az Úr Jézus rosszul csinált volna, akár Isten törvénye, akár az emberek törvényé alapján, probléma nélkül elítéltek volna. De amikor az Úr Jézus azt mondja magáról, hogy én vagyok a Messiás, aki megoldja a bűn problémáját, akkor azt nem is vizsgálja meg az ember. Hanem eleve abból indul ki, hogy ilyen nincs is, vagy talán nem is kell. Ez a legrosszabb a bűnben, hogy aki benne van, nem is tudja, hogy van rá megoldás, nem is igényli a megoldást, és ha valaki nyújtja a megoldást, akkor azt mondja, nem kell. És akkor az Úr Jézus keresztre kerül, a fára, amiről Isten azt mondta az Ószövetségben, hogy átkozott az, aki fán függ. Ugye az volt az Úr Jézus legnagyobb szenvedése. Testi szenvedése is nagy volt, mert ugye 3 óráig függött a fán. Ugye a kereszt halál az fuldoklás halál. Az ember nem kap levegőt, ezért hal meg. Mindig egy pici levegőt tud venni. Általában több nap is kellett ahhoz, hogy valaki meghalljon. De nem az a legrosszabb. A legrosszabb az Úr Jézusnak az, hogy olyan helyzetbe kerül, amiről az Atya azt mondta, hogy átkozott, aki fán függ. Isten átka van Isten fián. Isten szent fián, ott van Isten haragja. Nem azért, mert ő tett volna valami rosszat, hanem azért, mert ő átvállalt mindent, amit mi tettünk és teszünk rosszul. Isten törvénye ellen, és nem is kérdezzük meg, hogy az bűn-e. És ezért mondta az Úr Jézus, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Amikor az Atya elhagyja a fiút, a legrosszabb pillanat a világ történelemben. Ha meghal az Isten, akkor van-e folytatása? Ha meghal az élet forrása, akkor van-e folytatása a történelemnek, az életnek? Van-e remény egyáltalán? Feltámadással megmutatta az Úr Jézus, hogy nem a halál győzött. A feltámadásról majd egy jövő héten, vagy két hét múlva még fogunk beszélni. Négy pontban próbáltam összefoglalni, hogy mi történt, amikor az Úr Jézus vállalta a kereszt halált. Mert nem csak egy dolog történt. És ez a négy is csak összefoglalás. Az élet forrása, az élet fejedelme odaadta magát a halálnak. Ugye az Úr Jézus testileg a legrosszabb helyzetben volt, fúgott. Lelkileg a legrosszabb helyzetben volt Isten haragja alatt. De az Úr Jézus a leggyengébb pillanatában is erősebb volt, mint a halál. A halál őt nem tudta visszatartani, megtartani. Képletesen szólva, a halál nem tudta az Úr Jézus lenyelni, hanem a halál belehalt abba, hogy az Úr Jézust akarta megtartani a halálban, mint a kígyó, aki szétrepet. A halála és feltámadása által az Úr Jézus megmutatta, hogy ő legyőzte a halált. A halál pedig a legerősebb fegyver a sátán kezében, hogy bennünket a bűnbe tartson. Amikor az Úr Jézus legyőzte a halált, megmutatta, hogy ő erősebb a sátánnál. Nem csak a sátán kísértését tudja visszautasítani, a sátán fegyverét tudja letörni. A sátánnak többé nincs hatalma azok fölött, akik az erősebb Úrhoz tartoznak, az Úr Jézushoz. Ez a kereszt halál, a kereszt áldozat következménye a sátán felé. Ugyanakkor pedig, ugye, mi, mint bűnös emberek, voltunk a sátán rabszolgái. Amikor az Úr Jézus lefegyverzi a sátánt, kihoz bennünket a rabszolgaságból. De az még nem elég, mert ugye ez a bűn bemocskol bennünket. És az a helytelen gondolkodás ott van a fejünkben. Szükségünk van arra, hogy a megfelelő kapcsolatba kerüljünk Istennel, nehogy lógjunk a levegőbe. Ezt látjuk, vagy láthatjuk például, amikor valaki az Úr Jézus segítségével szabadul az alkoholtól, de nem kötelezi el magát az Úr Jézus mellett, akkor kezd lógni. Valamiből kiszabadult, de nem kötelezte el magát valaki más helyett, aki meg tudja őt tartani. Az Úr Jézus elvégezte azt, hogy ne kelljen lógnunk, hanem Istenhez fordulhassunk, aki elfogad bennünket, mintha soha semmi közünk nem lett volna a bűnhöz. Tehát az Úr Jézus nem csak a sátánnal csinált valamit, legyőzte őt, hanem az Atyával is csinált valamit, úgymond. megbékélte őt velünk. Elfogadja az, elfogad bennünket az Atya, ha az Úr Jézushoz tartozunk hitáltal, mintha soha semmi bűnünk nem lett volna. De ugye van bűnünk, tudjuk, még hívő emberként is. Bemocskoljuk önmagunkat. Hát akkor ezt nekünk kell megoldanunk? Vajon? De jó, hogy nem. Az Úr Jézus nem csak azokért a bűnökért halt meg, amelyeket a megtérésünk előtt követtünk el, hanem azokért a bűnökért is, amelyeket hívőként követtünk el. Ezt jelenti az a szó, hogy engesztelés. Arról később fogunk még beszélni. Amikor újra bemocskoljuk magunkat, akkor ugyanúgy az Úr Jézushoz fordulhatunk, aki újra tisztává tesz bennünket, de igazából eltünteti azt a bűnt az életünkből. Az a harmadik dolog, amit elért az Úr Jézus a kereszten. Ha ugye ő ezt nem érte volna el, akkor nekünk kellene újra meg újra jóvá tenni a saját életünket. Mire nem is vagyunk képesek. És a negyedik dolog nagyon fontos, hogy az Úr Jézus az első zsenge. Ő megmutatja saját magán, hogy hogyan teljesülnek be Isten ígéretei. Ő már meghalt és feltámadott. Ugyanabban a testben támadott föl, de mégis valahogy más volt az a test, mert az Úr Jézus olyan helyeken tudott megjelenni, ahol az ajtó zárva volt. Dicsőségben támadott föl az Úr Jézus, és megmutatta azáltal, hogy velünk mi fog történni. Mi is meg fogunk halni, nem azért, mert a bűnünkért kell fizetnünk, hanem azért, mert le kell zárni ezt az időszakot az életünkben. De feltámadunk! Kiáltó jel! Nem az a reménység, hogy feltámadunk, az a reménységünk, hogy a feltámadásunk boldog lesz. Nem az a nagy kérdés, hogy mi lesz a halál után velünk, az a nagy kérdés, hogy mi lesz a feltámadás után velünk. És az Úr Jézus megmutatta. Aki meghal, ebben a testben feltámad majd romolhatatlan testben. És meg fogja tapasztalni az Atya teljes dicsőségét. Az Úr Jézus ezt már most megtapasztalja a mennyben, de úgy, hogy visszajön és helyreállítja a Földet. Ahol az Úr Jézus Krisztusban hívő emberek majd Isten dicsőségét fogják megtapasztalni. Ez történt az Úr Jézussal, és ezt kell nekünk megértenünk.